Szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti előadásunkon, amelyen folytatjuk tovább a római levél utolsó nagy témájának a kifejtését. De most már a harmadik alkalommal tanulmányozzuk azt a részt, ami arról szól, hogy amikor egy kérdésben nem egyféleképpen látnak, nem értenek egyet egy keresztény közösségben, akkor azt a helyzetet, magát hogyan lehet kezelni. Ugye az első szakasz a 14. fejezetben kezdődött, annak az volt a lényege, hogy nem tesz jót, hogyha napirenden tartják a kérdést, hogyha folyamatosan vitatják. Arra kell vigyázni, hogy nehogy a sajátos vérmérsékletből fakadóan akár az egyik fél könnyen átlépjen a másikon és lenézze, akár a másik oldal ítélkezzen a másik felett és elítélje a kereszténységét, mert látszólag szabad elvű, szabadosabb életvitelt folytat, kevésbé szigorú keresztény életet él, hiszen az Isten az, aki mindenkiben munkálja a változást, és az Isten az, aki ítéletet mond minden emberi élet fölött, az Isten az, aki befogadja az embert. Ezzel szemben az ember gondolja végig azt, hogy miért foglalja el azt az álláspontot, amit elfoglal egy kérdés kapcsán. Gondolja meg azt, hogy a keresztény életnek az alapelve, hogy az Isten iránti szeretetből tesz mindent. Akár eszik, akár nem eszik, az Úrért teszi, akár megkülönböztet egy napot, akár nem, az Úrért teszi ezt. Hiszen Krisztus kereszthalála arról szólt, hogy az Isten szeretni a mi egész életünket magáénak, hogy az ember elismerje az Istent a maga élete fölött, és újra helyreálljon az Isten és az ember között ez a kapcsolat. És végül ebben az első szakaszban az utolsó érv az volt, hogy ne felejtsük el, hogy végül mindenkinek meg kell állni az Isten ítélő széke előtt, és ennek a fényében azelőtt az ítélés szék előtt, amelynek az alapelve az, hogy ahogyan az ember ítél, úgy fog az Isten ítélkezni fölötte, ennek a fényében döntse el, hogy milyen magatartást, az ítélkezés vagy megvetés magatartását gyakorolja, vagy pedig ehelyett azt gyakorolja, és ez volt ugye a múlt alkalommal a témánk, hogy megítéli a különböző élethelyzeteket abból a szempontból, hogy hogyan tudná építeni a másiknak az életét. Tehát szükség van ítélkezésre a keresztény ember életében, csak nem arra, hogy elítélje a másik embert, hogy a másik felett mondjon ítéletet, hanem arra, hogy a különböző élethelyzeteket ítélje meg, ebből a szempontból, hogy mi az, ami a másiknak a javára szolgál, mi az, ami nem szolgál a javára, és építse a másikat, törekedjen együtt munkálkodni Krisztussal, aki az életét adta, hogy az embert megmentse, és ne rombolja le a Krisztus munkáját huszadrangú kérdések túlhangsúlyozásával vagy feszegetésével. És az utolsó gondolatunk az előző alkalommal pedig az volt, hogy jó az embernek, hogyha szolgál szeretetből fakadóan, és rossz az embernek, hogyha a saját lelkiismeretét figyelmen kívül hagyja, hogyha a saját lelkiismerete ellen cselekszik, mert az Istennel való békeközösség, az Istennel való szeretet kapcsolat alapja az, hogy az ember jó lelkiismeretet nyer Jézus Krisztus kereszthalála által az Isten iránt, és csak jó lelkiismerettel lehet növekedni a bizalomban, és elnyerni az Istennel való közösségnek az örömét, a békéjét és az Isten igazságát. Márpedig ez az Isten országának a lényege. Az Isten országának nem a tedd ezt vagy ne tedd ezt a lényege, hanem az Isten országának a lényege az igazság befogadása, a békesség és a Szentlélek által való öröm. És végül most elérkeztünk az utolsó szakaszhoz ebben a kérdésben. A 15. fejezet első versétől a 13. verséig vesszük ma este. Ez tehát a záró szakasz ennek a kérdéskörnek. Tartozunk pedig mi, az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindegyikünk tudnélik az ő fele barátjának kedveskedjék annak javára, épülésére. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem amint megvan írva, a te gyalázóidnak gyalázásai hullottak rám. mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mondom pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyák ígéreteit. A pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik Istent, amint megvan írva, annak okáért vallást teszek rólad a pogányok között, és dicséretet éneklek a te nevednek. És ismét azt mondja, örüljetek pogányok az ő népével együtt. És ismét, dicsérjétek az Urat minden pogányok, és magasztaljátok őt minden népek. És viszont Ézsaiás így szól, lészene Jesszének gyökere, és aki fel kell, hogy uralkodjék a pogányokon, ő benne reménykednek a pogányok. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Ez tehát az a szakasz, amiről ma este szó lesz, egy végső lezárása annak, hogy mit tegyen egy keresztény közösség akkor, amikor nézeteltérés alakul ki, amikor nem ugyanúgy látnak egy adott kérdés kapcsán. Azt mondja az első két versben az apostol, tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindegyikünk tudnélik az ő fele barátjának kedveskedjék annak javára, épülésére. Ugye tulajdonképpen ezt a gondolatot az apostol már megfogalmazta ott, amikor azt mondta, hogy azt tartsuk, hogy ne szerezzünk botránkozást, amikor azt mondta, hogy építésre törekedjünk, arra törekedjünk, amik a békességre és egymás építésére valók. Most azt mondja ki, hogy mindez pedig tartozás az ember részéről. Azt mondja, hogy mi tartozunk, nekünk van egy adósságunk, és ez az adósság pedig nem más, hogy az erősek az erőtleneknek az erőtlenségeit hordozzák, viseljék, és így szolgáljanak, így segítsenek a másiknak. Itt gondolatról gondolatra, vagy kifejezésről kifejezésre mennénk végig. Az első gondolat tehát ez a tartozás gondolata. Ez a kifejezés, hogy tartozás, ez kifejezésként ugyanígy fordul elő János apostol első levelében, a 3. fejezet 16. versében, ahol János apostol ennek a tartozásnak a gyökerét, a forrását említi meg. Ezt mondja, arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Mi is tartozunk odaadni a mi életünket a mi atyánk fiaiért. Ez a tartozás, ez abból származik, hogy mi is az Istentől kaptunk életet, az Isten kegyelmének köszönhetjük az életet, hogy az Isten nem viselte el azt a gondolatot, hogy mi meghaljunk a bűneinkben remény nélkül, kilátástalanul, hanem ő, akinek hatalma volt segíteni, segített az emberen. És ez a tény, hogy mi ennek köszönhetjük az életünket, mindegyikünk. Mindenki, aki él ezen a földön, az Isten kegyelmének köszönheti az életet, hogy Jézus Krisztusban helyettesről gondoskodott, és az ő igazságával ajándékozott meg bennünket. Ez a tény, ez egy soha nem le nem róható hálatartozás, ahogy erre már a 13. fejezetben is utalt, hogy senkinek semmivel ne tartozzunk, hanem csak azzal, hogy egymást szeressük, mert aki szeret, azt a törvényt betöltötte. Itt is ugyanez a gondolat jön tehát elő, hogy nekünk van egy le nem róható tartozásunk, ami az életből származik, az Istentől kölcsön kapott, az Isten szeretetéből kapott életből származik, aki példát adott arra, amit utána megfogalmaz, hogy az erősek tartoznak, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzák. Itt a görög szövegben az erősek és a gyengék között, az erősek és az erőtlenek között mindössze egy fosztóképző a különbség. Az erősek szó azt jelenti, hogy képes megtenni valamit. Az erőtlen szó pedig azt jelenti, hogy nem képes megtenni valamit. Ennyi a különbség tehát a két ember között, vagy a két helyzet között, hogy amikor van egy ember, akinek van hatalma megtenni valamit, amikor van egy ember, aki képes, mert van fizikai ereje, vagy van lelki ereje, vagy van bölcsessége, aki képes megtenni valamit, és ugyanabban a kérdésben van egy másik ember, akiből ez hiányzik, aki nem képes rá, és ebből következőleg megmutatkozik az ő gyengesége, ebből következőleg láthatóvá válik az, hogy erőtelen, akkor tartozik, hogy segítsen. Tartozik azzal, hogy amiben több a másiknál, azzal szolgáljon a másiknak, segítsen rajta, és ne lenézze azért, hogy a másik kevesebb, hanem hogy úgy tekintsen a maga többletére, a maga erőtöbletére vagy képességére, mint amit azért kapott az Istentől, hogy azzal kitöltse azt az űrt, ami a másik életében támadt. Tehát ezt fogalmazza meg az apostol alapelvként, hogy nekünk van egy tartozásunk, ez a tartozás pedig az, hogy amivel többel rendelkezünk, amiben van valami képességünk, és a másik hiányt szenved, abban segítsünk a másiknak, abban tartozunk a másiknak a terhét hordozni. Szó szerint ezt mondja, hogy hordjuk a terhet, emeljük fel, vigyük arrébb. De nagyon gyakorlatias kép az, amit az apostol használ. Valaki nem bírja elcipelni a maga terhét, én nekem pedig megvan az erőm hozzá, akkor tartozom azzal, hogy segítsek rajta, és kipótoljam az ő erőtlenségét, kipótoljam az ő hiányát. Itt két gondolkozás ütközik össze, ugye a vers végén azt mondja, hogy és ne magunknak kedveskedjünk. Ez a kedveskedés kifejezés, ez azt jelenti, hogy kellemes érzést nyújt valami, hogy megtetszik valami, hogy tetszik nekem valami. Tehát azt mondja az apostol, hogy tartozunk azzal, hogy segítsünk, hogy szolgáljunk, hogy terhet hordozzunk, és ne azt tegyük ehelyett, ami nekünk tetszik, ami nekünk jól esik, ami számunkra kellemes érzéseket okoz, ami számunkra kellemes. Két gondolkozás áll tehát itt egymással szemben. Az egyik gondolkozásmód, amely a maga vágyának a beteljesítését keresi, amelyben az az életcél, hogy én jól érezzem magam, hogy nekem kellemes legyen. A másik gondolkozásmód pedig, hogy én felelősséggel tartozom mindazzal, amim van, mindazt, amit kaptam az Istentől, mert mindent kegyelemből kaptam, ahogy megfogalmazza másik levélben az apostol, hogy mit van, amit ne úgy kaptál volna. Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna. Tehát amit kapott az ember, azzal tartozik szolgálni azoknak, akik azon a területen nem kaptak. Mindegyikünk életében vannak olyan területek, nincsen egyetlen ember sem, akinek az életében ne lenne legalább egy olyan terület, amiben ő rendelkezik erőtöblettel, amiben neki van több. Nincs ilyen ember. Nincs olyan ember, aki csak rászorul, aki csak segítségre szorul, és senkinek nem tudna segíteni. Vannak helyzetek, amikor segítségre szorul, és vannak helyzetek, amikor nem segítségre szorul, hanem ő az, aki abból a szempontból képes megtenni valamit, és ott van egy másik ember, aki nem képes megtenni, és ekkor az ember már a tartozás helyzetében van, és ott van a kérdés, hogy melyik életelv irányítja az életét. A maga kényelmét keresi az életben, vagy pedig kész szolgálni mindazzal, amit kapott az Istentől, mindaz, amire képes, amire képessé vált, amire képesítette őt az élete, a tanulása, az ereje. Ebből következik a Bibliának egy fontos gondolata, amellyel a bűnt határozza meg. Hogy a bűn nem csak az, hogy az ember valamit tesz, ami helytelen, hanem azt mondja Jakab apostol a levelében, hogy a bűn az is, amikor valakinek hatalmában állna jót cselekedni, de nem cselekszi. Akinek hatalmában áll jót cselekedni, de nem cselekszi, bűne az annak. Mert ott van egy tartozás, ott van egy életpélda az ember előtt, ott van az, hogy az ember kegyelemből kapta az életet, és ennél fogva elkötelezett, hogy ezt az életet továbbadja és szolgáljon másoknak. Tehát azt mondja az apostol, hogy mi tartozunk, mindaz, aki valamiben képes valamire, és van egy másik ember, aki pedig ugyanabban a dologban nem képes, akkor ez egy tartozás. Tartozunk, mi erősek, hogy az erőtleneknek az erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindegyikünk tudnélik, az ő fele barátjának kedveskedjék annak javára és épülésére. Arra vagyunk tehát elhívva, hogy a mi fele barátainknak a kedvét keressük, a mi fele barátainknak a kellemes érzését keressük. Ugyanez a kifejezéssel tehát itt is, hogy ne magunknak kedveskedjünk, illetve a fele barátunknak kedveskedjünk. Ne azt keressük, hogy nekünk mi tetszik, nekünk mi okoz kellemes érzést, hanem arra törekedjünk, hogy a mi fele barátunk érezze jól magát. Itt szeretnék megállni, és a fele barát szóra egy kicsit kitérni. Ugye a magyar nyelven ez a fele barát szó, ez egy kicsit megtévesztő, mert hát már félig barát. Egy olyan kapcsolat, ahol már szinte barát, már fele barát, félig barát. De ez a kifejezés a görögben, ez semmi ilyesmit nem jelent. Szó szerint azt jelenti, hogy az, aki közel, viszonylag közel vagy szorosan mellette van. Tehát embertárs, aki ott van az ember mellett közvetlenül. Ez a fele barát. Nincs ebben benne az, hogy barátságos vagy ellenséges, pusztán az a tény van benne, hogy ott van mellettem. Ezzel meghatározza azt is, hogy hol kell, miben kell gondolkozni az embernek, hogy milyen körben gondolkozzon azon, hogy hát hogyan törlesz-e a tartozását, hyogyan teljesítse ezt a törlesztést. Nem kell messzire menni, és nem kell nagy dolgokra gondolni. Csak arra kell gondolni, hogy azok az emberek, akikkel összeköttetésbe kerül, akikkel összekapcsolódik az élete, mert egy munkahelyen dolgozik, mert egy családban él, mert egy helyen lakik, akikkel összekötötte az élet, közvetlenül mellette vannak emberek. Nekik keresse, hogy mi lenne nekik a jó, mivel szolgálhatná az ő életüket, hogy ők jól érezzék magukat. És itt nagyon röviden beláthatjuk azt is, hogy ez a boldogság útja az ember számára. Az az ember, aki minduntalan azzal foglalkozik, hogy vajon én hogyan érezhetném jól magamat? Vajon nekem mi esne jól? Vajon én miben lelném kedvemet? Az az ember előbb-utóbb azzal kell, hogy szembesüljön, hogy sehol nem találja azt, hogy jól érezze magát, mert ez a gondolkozásmód, ez a szemléletmód, ez bizony nincsen figyelemmel a környezetre, és azon az áron, hogy az ember a környezetében élőket tönkreteszi. Azon az áron, hogy a közvetlenül kapcsolatban levőknek kárt okoz, mert visszaél velük, és nem segíti őket, nem keresi a kedvüket, a javukat, hanem esetleg rajtuk átgázolva elégíti ki a saját önzését, ezen az áron nem tud boldoggá lenni az ember. Az az ember, akinek a környezetében boldogtalanok az emberek, az nem fog boldog lenni, az nem tud boldog lenni. Ellenben, hogyha arra törekszik, hogy azok, akikkel összekapcsolódik az élete, akikkel együtt van, azok jól érezzék magukat, azok segítséget kapjanak mindabban, amiben segíthet, és amiben segítségre szorulnak. Hogyha körülötte megelégedett emberek vannak, az egy más légkör, nem? Ezt, hogyha az ember megérti, átgondolja, akkor ki lehet mondani, hogy a saját boldogságunkat szolgáljuk azzal, hogyha nem minden áron a magunk boldogságát akarjuk, rövid zárlatosan elérni, hanem hogyha mások boldogságán keresztül keressük a saját boldogságunkat. Tehát tartozunk a mi környezetünkben élő embereknek, akiket a legnehezebb szeretni, valljuk be, mert akiknek a hibáit látjuk a legnyilvánvalóbban, és akik látják a mi hibáinkat a legnyilvánvalóbban, és mind a kettő nehézséget jelent akkor, amikor szeretni szeretnénk egymást. Tartozunk a környezetünkben élő embereknek, hogy az ő kedvüket, az ő javukat keressük, hogy az ő kellemes érzésüket, hogy ők kellemesen érezzék magukat, ezt munkáljuk. De szab ennek egy mércét ez a második vers, amikor azt mondja, hogy tartozunk azzal, hogy az ő mindegyikünk az ő fele barátjának kedveskedjék, annak javára és épülésére. Tehát nem azt mondja, hogy bármi áron keressük azt, hogy kellemesen érezze magát, hanem a javára és az épülésére. Ez kizárja a majom szeretetet, kizárja minden vágyat kielégítő szeretetet, amely kiszolgálja az önzést, és így teszi tönkre a másikat, de kizárja azt is, hogy majd én tudom, hogy neked mi lesz a jó, és nem érdekel, hogy mit érzel és mit gondolsz. Mert én tudom, és majd meglátod te is. Az, hogy közben tönkremész, az nem érdekel per pillanat. Tehát kizárja a manipulációt és az erőszakosságot is a szeretetben, úgymond szeretetben, hanem ad egy mércét, ez pedig az a mérce, hogy ez embernek a javára szolgáljon. Ez a java, ezt nagyon jól meg lehet határozni a Szentírásban, Jeremiás próféta könyvében olvassuk ezt a gondolatot, hogy én tudom az én gondolataimat, amelyeket felületek gondolok, hogy békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak ti néktek. Az Isten ezt akkor mondta, amikor bejelentette 70 éves babiloni fogságot a zsidó népnek. Adott esetben ez a jó, ez adott esetben lehet kellemetlen, fájdalmas is, mert a jó az örökké valóság nézőpontjából nézve jó, és erre tekintettel kell az embernek átgondolni, hogy mi az, amivel valóban javát szolgálja a másiknak, és mi az, amivel per pillanat lehet, hogy kellemes érzést okoz, csak éppen tönkreteszi a másiknak az erkölcsi lényét, tönkreteszi a másiknak a jellemét, és nem segíti, hogy az Istenhez közelebb kerüljön, hogy az Isten országára alkalmassá váljon, hanem éppen meggátolja. Tehát az ember számára ez egy belső mércét kell, hogy jelentsen, hogy ezt gondolja át, hogy mi az, amivel valóban építi a másiknak az életét, de elkötelezett arra, mint egy tartozása van, hogy amiben képes szolgálni, mert megvan hozzá a lehetősége, abban ne a maga javát keresse, ne a maga kényelmét keresse, hanem keresse azt, hogy a másiknak mivel tud szolgálni, mivel tud segíteni, mint egy belülről fakadó tartozásként élje ezt meg, hogy őt belülről fűti a vágy, hogy a környezete javára éljen. Nem messzire levő embereket, messze levő embereket szeressen, hanem azokat az embereket, akikkel összekötötte az Isten az élete során, akik ott vannak az útjában, a környezetében, közvetlenül mellette, és akiknél kijön az, hogy ők gyengék valamiben, amiben én tudok segíteni. És ekkor tartozása van az embernek. És fel lehet tenni a kérdést, hogy meddig kell ebben elmenni? Meddig kell ebben elmenni, hogy az ember nem a maga javát keresi, hanem a környezetének a boldogulását, a környezetének a fejlődését, a környezetében élő embereknek az épülését és a javát munkálja, és nem a maga kényelmét kívánja biztosítani. Erre ad választ az apostol Krisztus életpéldájának a felidézésével, mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem amint megvan írva, a te gyalázóidnak gyalázásai hullottak rám. Jézus Krisztus példáját hozza fel példaként arra, hogy meddig tart ez a tartozása az embernek. Meddig kell elmenni ebben az idézőjelbe téve önfeláldozó életmódban, szemléletmódban, hogy én nem a magam boldogságáért hajtok, mert ezt nem tudom elérni ezen az úton, hanem ki fogok égni, hanem a szolgálatomat végzem, szolgálatomat töltöm be, úgy gondolkozva, hogy minden, amim van, az arra szolgál, hogy arra való, hogy szolgáljak vele azoknak, akik szükséget szenvednek. Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem amint megvan írva, a te gyalázóidnak gyalázásai hullottak rám. Ugye nagyon röviden felidéz egy ószövetségi proféciát, amelynek a gondolata az, hogy Krisztus nem maradt a mennyben, és ahogyan a Filippi levélben fogalmaz ezt az apostol, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő. Nem tekintette valami olyannak, amit meg kell ragadni, és meg kell tartani a magának mindenáron, mert az az övé, hanem így folytatja tovább, hanem önmagát megüresítette, és szolgai formát vett fel. Ott hagyta az isteni létformát, letette a maga isteni létformáját, isteni hatalmát, és vállalta azt, hogy emberré lesz, szolgai formát vesz fel, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, amikor emberré lett, akkor naponként megalázta magát, és naponként követte az Isten tervét az életében, megint csak Pál apostol megfogalmazását idézve, ő gazdag lévén szegényé lett értünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk, hogy mi életet nyerjünk. És ebben egészen a kereszt halálig ment el. Ebben egészen odáig ment el, hogy neki volt igazsága, nekünk nem volt igazságunk. Nekünk volt halálos ítéletünk, ő neki volt élete. És odaadta az ő életét, és helyettünk elviselte a halálos ítéletet, a bűnnek a büntetését, azért, hogy a miénk lehessen az élethez való jog, hogy életünk lehessen, hogy ismét örök élet reménységével élhessünk ezen a földön. Tehát ez az a példa, amit az apostol elénk állít, amikor ennek a mértékéről gondolkozunk, hogy meddig kell az embernek gyakorolni a szolgálatot, meddig tartozik a másiknak, hogy segítsen abban, amiben képes segíteni. Akkor Jézus Krisztus életpéldája a minta, a példa előttünk, aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, aki nem tudta elviselni azt, hogy ő a mennyben az angyalok dicséretei között ott maradjon, és közben elnézze azt, hogy mi rajtunk segíthetne. Igaz, hogy szenvedés, igaz, hogy kegyetlen küzdelmeken keresztül nem tudta elviselni a gondolatot, hogy ő nyugodtan legyen a mennyben, miközben szükséget látunk, és segítségre szorulunk. Ő vállalta a gyalázatot, vállalta a kárhoztatást, a kárhozat halálát azért, hogy az embernek élete lehessen. És ez válaszol arra, hogy meddig. Hogy meddig kell elmenni ebben a magatartásban, hol van a határa ennek a magatartásnak. Mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. Erre a versre majd vissza fogok térni később, amikor a 13. versről fogok beszélni, hogy hogyan is lehet az embernek reménysége, és hogyan nyerhet vigasztalást. De most mennék tovább, hogy miért, mi a célja az Istennek, mit akar kimunkálni a keresztény közösségben. Azt mondja az 5. verstől a 7. versig, a békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Azt mondja itt az apostol, hogy én azt kívánom a gyülekezetnek, hogy az Isten, aki a békességes tűrésnek, azaz álhatatosságnak és a vigasztalásnak Istene, az Isten munkálja ki bennetek, az Isten adja meg nektek, hogy ugyanaz a lelkület, ugyanaz az indulat legyen bennetek. Az itt szereplő kifejezés az azt jelenti, hogy ugyanaz a törekvés, ugyanaz az egy cél felé törekvés legyen bennetek egymás iránt a Krisztus Jézus szerint. Tehát ahogyan Krisztus gondolkozott, ahogyan nem magának kedveskedett, ahogyan azt mondta, hogy én nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem azért jöttem, hogy én szolgáljak, és adjam az életemet váltságul sokakért. Hogy ugyanez a célirányos törekvés, hogy mindabban, amit az Istentől nyertem, én szolgálni akarok azoknak, akiknek szükségük van erre a szolgálatra. Ugye ezt hadd hangsúlyozom ki, hogy nem arról van szó, hogy rátukmálni a másikra mindenáron magamat, akár kell neki, akár nem kell. Hanem arról van szó, hogy képes valamire, a másiknak hiányzik ez az életéből, és szükségben van, és ez a szükség napvilágra jött. Látható az ő gyengesége, az ő erétlensége. Tehát, és nem is olyanban, ami nincs. Olyat adni úgysem tud az ember, amivel nem rendelkezik. Csak azt tudja átadni, amivel rendelkezik. De hogy azzal a gondolkozással élni, hogy amivel rendelkezem, azért felelős vagyok, hogy azt ne magamnak tartogassam meg, hanem adjam azoknak, akiknek arra van szükségük, pontosan arra van szükségük, hogy ebben a gondolkodásban egység alakuljon ki. Milyen az a közösség, milyen azon a helyen lenni, ahol minden ember azzal a gondolkozással van, hogy én azt szeretném, hogy te érezd jól magad az én társaságomban. Én azt szeretném, hogy te neked kellemes érzésed legyen. Milyenné válik az a közösség, ahol nem egy-egy ember gondolkozik így, hanem mindenki egységesen ugyanezzel a céllal éli az életét, hogy én úgy gondolkozom magamról, hogy nem arra vagyok, hogy engem kiszolgáljanak, hanem arra vagyok, hogy én szolgáljak mindebben, mindabban, amiben képes vagyok, amiben képesített lettem, hogy szolgáljak. Hát azt hiszem, hogy nem nehéz beleképzelni magunkat, illetve lehet, hogy nagyon nehéz beleképzelni magunkat, mert nem nagyon találkozunk ilyennel, de ezért valahol talán el tudjuk képzelni, hogy milyen lehet egy ilyen közegben, egy ilyen légkörben élni. És én azt hiszem, hogy ha egy kicsit belegondolunk, akkor kimondhatjuk, hogy valahol minden ember a lelke mélyén erre vágyik. Hogy egy olyan harmonikus környezet, ahol az ember ad és kap, ahol kölcsönös, ahol nem csak ő van úgy, hogy szeretnék segíteni, hanem ő is kap segítséget, mindabban, amiben ő gyenge, és amiben megnyilvánul a gyengesége, amiben láthatóvá vált a gyengesége. Hát egy ilyen közösségben élni az egészen más dolog, mint amit ebben a világban tapasztalunk. Nem egy ember azt mondja, hogy ő azért nem neveli a gyermekét arra, hogy adjon, mert akkor ki fogják használni, akkor nem fog boldogulni az életben. És van benne igazság, mert nagyon könnyen visszaélnek az emberek, hogyha valaki szolgálatkész, akkor arra rátesznek még egy lapáttal, hogy vigye el azt is, mert hát szolgálatkész. Viszont mégis azt gondolom, hogy kimondhatjuk, hogy meghitt emberi kapcsolatok, valódi békességes közösség, szeretett közösség csak ennek a gondolkozásnak a hátterén tud létrejönni. Tehát azt mondja az apostol, hogy az Isten adja meg néktek, az Isten munkálja ki bennetek ezt a gondolkozásmódot, hogy ugyanez a gondolkozásmód, ugyanez a célirányos gondolkozás, ami Krisztusban volt, az legyen a gyülekezet tagjaiban, az legyen minden ember szívében, és ennek lesz a végeredménye, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztus atyát. Ez fog elvezetni oda, hogy az Isten tiszteletében egyesülni tudnak emberek. Ez fog elvezetni oda, hogy a nézeteltérések, azok nem fogják elválasztani őket egymástól, azért, mert másképpen lát egy kérdésben, hanem egy cél vezérli az életében, hogy szolgáljon, ahogyan az Isten szolgált, ahogyan Krisztus szolgált, ahogyan az Isten adja az életet, és ebben ki tud alakulni az egység, és ebben létre tud jönni az a szeretett közösség, amiért Jézus imádkozott a főpapi imádságában, János Evangélium a 17. fejezetének a feljegyzésében, hogy egyek legyenek, mint mi egyek vagyunk, én és te, mennyei atyám. Mi kell ehhez? Ezt mondja ki a 7. vers. Azért fogadjátok be egymást, amiképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Ez a fajta gondolkozásmód, ez a szolgálatkész gondolkozásmód, ez onnan indul ki, hogy az ember befogadja a másikat. Amíg nem fogadta be a másikat, addig nem kezdett el szolgálni a másiknak. Egészen más dolog, hogy nem banális a dolog, odaadja a pohár vizet mind a kettő. Csak az egyik elzárja a szívét a másiktól, a másik pedig befogadta a másikat. Mit gondolunk, vajon meg fogja érezni a különbséget az ember? Nagyon. Persze vannak különböző érzékenységgel rendelkező emberek, vannak, akik az ajtón kívülről megérzik, van, aki csak a közvetlen közelben érzi meg, de hogy meg fogja érezni, hogy befogadta, vagy a szívét elzárta tőle, ez biztos. A szolgálat alapja tehát, hogy fogadjátok be egymást, amiképpen Krisztus befogadott minket az Isten dicsőségére. Ugye itt az apostol a kereszténynek a személyes tapasztalatára épít. Arra, ami az alapja a gyülekezethez tartozásnak, arra az alapra, amelynek a lényege ez, hogy az ember átéli, hogy milyen az, amikor az Isten kegyelmez neki. Milyen az, amikor az Isten befogadja az embert, és ezért joggal hivatkozik vissza, és mondja ezt az apostol a gyülekezet tagjainak, hogy ti fogadjátok be egymást úgy, ahogyan a Krisztus befogadott minket. Mindenki tapasztalatból tudja a gyülekezetben, feltéve, hogy megtérésre alapul a gyülekezeti tagság, mindenki tapasztalatból tudja, hogy mit jelent átélni azt, hogy én elveszett voltam, az Isten ítélete alatt állt az életem, és az Isten könyörült rajtam és lehajolt hozzám. Ha valaki ezt átélte, akkor saját magától tudja, belülről tudja, hogy mit jelent az apostolnak ez a felszólítása, hogy fogadjátok be egymást, amiként a Krisztus befogadott minket. Úgy fogadjátok el egymást, úgy fogadjátok be egymást, ahogyan a Krisztus fogadott be minket, vagy titeket. De azért a Biblia alapján ezt meg lehet fogalmazni szavakkal is, de igazán ezt akkor fogja megismerni egy ember, amikor a kegyelmet tapasztalta. Tehát ezt tantételként el lehet mondani, ezt meg lehet fogalmazni szavakkal, de ha valaki belülről nem élte át, hogy mit jelent az, hogy az Isten könyörült rajta, akkor ennek, annak az embernek ezek a szavak még nem hordoznak különösebb tartalmat. Nem lesz ott az igazi tartalma. De mit is jelent ez a gondolat, hogy úgy fogadjuk be egymást, ahogyan a Krisztus befogadott minket? A római levél ezt a gondolatot megfogalmazta az 5. fejezetben. Krisztus nem a jókért halt meg, nem az igazakért halt meg, nem akkor halt meg, amikor már igényelték, hanem Krisztus a gonoszokért halt meg a maga idejében. Krisztus volt az, aki kezdeményezte a megoldást. Krisztus volt az, aki kezdeményezte, hogy legyen lehetősége az embernek bűnbocsánatot kapni, és az ítélet alól kiszabadulni, és nem az ember könyörgött a megoldásért. Azt mondja a Biblia, hogy Krisztus megöletette világ alapítása óta. Úgy teremtette meg a világot Jézus Krisztus, hogy tudta, hogy az ember föl fog majd lázadni, és tudta, hogy szüksége lesz az embernek arra, hogy a saját életét adja, hogy megváltsa az emberiséget. Így teremtett meg bennünket, és amikor bekövetkezett, akkor vállalta, hogy az ember helyettese lesz, akkor elkötelezte magát, hogy igen, biztosít még egy esélyt az ember számára. Itt még az ember sehol nem volt, itt még az ember lázadt ellene, itt még az ember nem akarta beismerni, hogy mit tett, hogy áthágta az Isten szavát. Szó sincs arról, hogy az ember kereste volna az Istent ezzel, és könyörgött volna megoldásért. Az Isten volt az, aki kezdeményezte, hogy legyen megoldás az ember számára. Az Isten volt az, aki megkereste az embert, a lázadó embert. És az Isten volt az, aki felajánlotta a megbocsátást, hogy azt mondja a római levél 5. fejezete, hogy ahogyan Ádámnak a vétke minden emberre elhatott. Ugyanígy Krisztusnak az áldozata, Krisztusnak az igazsága minden emberre elhatott. Minden ember kegyelem időt kapott az Istentől, az emberiség ma is még pillanatnyilag a kegyelem idejét éli, és ez megint csak ahhoz tartozik, hogy ahogyan Krisztus befogadott minket. Az Isten már akkor adta a kegyelmét, már akkor kegyelem szerint bánt velünk, és nem érdemek szerint, nem a bűneink szerint, amikor mi még lázadtunk ellene, amikor még mi ilyeneket mondtunk, hogy ha az Isten volna, akkor ez nem történne meg. Hát milyen Isten az ilyen Isten? Amikor mi ilyeneket mondunk, amikor mi ilyeneket tettünk, az Isten már akkor könyörült rajtunk. És amikor egy ember elfogadja, hogy az Isten kegyelme által él, amikor a kinyújtott békejobbot, amit az Isten nyújtott ki, amit az Isten kezdeményezett, amit az Isten kínált fel az ember számára, amikor a kinyújtott békejobbot végre valahára egy ember hajlandó megragadni és elfogadni. Ezért is az Istennek kell küzdeni. Ez Isten keresi meg az embert, ez Isten tárja fel előtte a szeretetét. Amikor végre elfogadja, akkor az Isten nem úgy bocsát meg, mint mi emberek szoktunk, hogy megbocsátok, de nem felejtek ám. Hanem újra és újra emlékeztetlek, és azt mondom, hogy hát még várjunk, még nem vagyok benne biztos, hogy te igazán meggondoltad magad, te igazán más emberré lettél. Azt olvassuk, hogy az Isten, amikor mi elfogadjuk Krisztust helyettes áldozatunként, akkor megnyitja az utat az ő kegyelmi trónjához. Az Isten nem a bűneink szerint bánik velünk. Nekünk tulajdonítja Krisztus igazságát, és így az ő segítségében részesít bennünket. És amikor mi végre hajlandóak vagyunk lemondani a lázadásról, és megbékélünk ő vele, amikor békességben vagyunk ő vele, akkor az Istenhez szabad bejárásunk van, mint fiak kérhetünk őtőle. És ugyan tény, hogy a bűneink feljegyezve vannak, és majd az ítéletben törli el őket az Isten, de nem a bűneink szerint bánik velünk az Isten, hanem mint gyermekekkel bánik. Nem újra és újra a fejünkre olvassa, nem távolságot tart tőlünk, hanem magáévá fogadja Jeruzsálemet, ahogy egy jó szövetségi ige fogalmaz, méghozzá, mint tűzből kikapott üszögöt fogadja magáévá. Azt, aki undorító, aki, most ha ilyen nagyon naturalisztikus képekkel akarok élni, büdös, koszos, és nem túl szeretetlenéltó. Igen, ilyeneket fogadott be az Isten. És így fogadta be az Isten. Azért, hogy megmossa, megtisztítsa, kihozza a sárból, megint egy ószövetségi zsoltárral élve, és a főemberek közé ültesse be. Tehát amikor erről gondolkozunk, hogy fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére, akkor ezeket a gondolatokat elmondhatjuk, felidézhetjük, hogy az Isten feltétel nélkül fogadott be bennünket, hogy az Isten kezdeményezte a befogadást, hogy az Isten nem érdemek szerint, hanem kegyelem szerint bánik az emberrel, hogy az Isten úgy bocsát meg, hogy közben nem emlékezteti újra és újra az embert, hogy azért nem felejtettük el, hogy ki voltál. De igazán ereje abban a gyülekezetben van ennek a felszólításnak, amely gyülekezet tagságát olyan emberek alkotják, akik saját tapasztalatukon keresztül tudják, hogy mit jelent az, hogy az Isten szereti őket. Akik ezt nem tantételként tudják a Bibliából, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hanem akik átélték azt a tapasztalatot, hogy az Isten hozzám méltatlan emberhez lehajolt, nekem megbocsátott, és velem nem bánt úgy, ahogy megérdemelném, hanem kegyelem szerint bánt velem. Aki ezt átélte, az belülről tudja, hogy mi a különbség a között, hogy befogadom, és a között, hogy csak elfogadom. Hogy elviselem, hogy nem háborúzok vele. Nagyon nagy különbség van még e között is. Hogy a javát akarom a másiknak, mert a szívem befogadtam őt, vagy pedig adok neki valamit, de a szívem zárva van előtte. Nagyon nagy különbség van ezek között. Tehát röviden az apostolnak az utolsó érve a gyülekezet számára. Annak a gyülekezetnek, amelyek a békéjét feldúlt az, hogy evés, ivás, és ünnepnapok megünneplése dolgában voltak, akik másként gondolkoztak, másként láttak. Ennek a gyülekezetnek az utolsó érve az volt az apostolnak, hogy az Isten szolgálatra hívott el bennünket, hogy kövessük Jézus Krisztus életpéldáját, és úgy szolgáljunk, ahogyan Krisztus szolgált, úgy gondolkozunk, ahogyan Krisztus gondolkozott, hogy ő mindazzal, amilyen van, szolgál azoknak, akiknek szükségletük van, akik segítségére szorulnak. És erre Krisztus példája alapján kéri a gyülekezetet, és ennek az alapja, ennek a szolgálatnak az alapja, az a szeretet, az a szeretetbefogadás, ami a kegyelem elnyerésében nyilatkozott meg, amikor az Isten nem bűneink szerint, hanem a kegyelme szerint bánt velünk. Ezután az apostol újra rátér arra a gondolatra, ami szintén megosztó volt a korai kereszténység történelmében, ez pedig a pogányok és a zsidók elhívásának a kérdése. A 8. verstől a 12. versig újra ugyanez a gondolat kerül elő, nem csak, hogy személy szerint fogadott be az Isten minden egyes embert a kegyelembe, és jött létre szeretett kapcsolat mindazok között és az Isten között, akik megragadták a kegyelmet az Istentől, hanem az Isten befogadta egyaránt a zsidót és a pogányt is. És ezt előre kijelentette, hogy nincs ilyen, hogy csak az egyik nép és más nép nem, hanem övé az egész földön minden nemzetet be akar fogadni. Mondom pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyák ígéreteit. Igen, Jézus Krisztus a zsidóság körében született meg, a körülmetélkedésnek a szolgája lett azért, hogy így az Isten igazsága elérhetővé váljon az ember számára, hogy az Isten lénye, az Isten igazsága szemlélhetővé, láthatóvá váljon, kendőzést nélkülivé váljon, és megerősítse mindazokat az ígéreteket, amiket az Isten adott az ószövetségi zsidó népnek, az atyáknak. A pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik az Istent. De az, hogy az Isten a zsidó népet kiválasztotta és ígéreteket adott, az nem azt jelentette, hogy a pogányokat, azokat kizárta volna a vele való közösség lehetőségéből. Az volt a terve, hogy a zsidó népen keresztül hívja meg az üdvösségre a pogányokat. A pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik Istent, és innentől kezdve ószövetségi idézeteket olvashatunk. Annak okáért vallást teszek rólad a pogányok között, és dicséretet éneklek a te nevednek. Aztán egy újabb idézet. Örüljetek, pogányok, az ő népével együtt. Ugyanarra az örömre van oka a pogány népeknek, tehát a zsidó népeken kívüli népeknek, semmi pejoratív jelentése nincs a pogánynak, ezt ne felejtsük el. Aztán ezt mondja, dicsérjétek az Urat minden pogányok, és magasztaljátok őt minden népek. És ezt mondja Ézsaiás, lészen a Jesszének gyökere, és aki fel kell, hogy uralkodjék a pogányokon, ő benne reménykednek a pogányok. Jézus Krisztusban az Isten befogadta mind a zsidót, mind a pogányt, mert ahogy a harmadik fejezetben fogalmazott az apostol, mindnyájan vétkeztek, mindnyájan szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, és mindnyájan elnyerték a kegyelmet Jézus Krisztusban. Mindnyájan megigazítatnak a Jézus Krisztusban. És a befejező verset szeretném felolvasni. Ezzel zárja az apostol, egy áldás kívánással zárja az apostol a levélnek tulajdonképpen a lényegi tartalmi részét, tehát a kifejtett gondolatokat most lezárja az apostol. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. De azt ígértem, hogy ennél a versnél vissza fogok térni az ötödik versre is, hogy hogyan jön létre, negyedik versre, hogy hogyan jön létre a reménység. Ugye itt, ahogyan kezdi az apostol, hogy a reménységnek Istene. Az Isten szerzi a reménységet, az Isten alapozza meg a reménységet az ember életében. Ő adott reménységet a pogányoknak, ő adott ígéreteket a zsidóknak, ő fogadott be minden embert a Jézus Krisztusban, és ajánlotta fel a kegyelmet, és így szerzett a reménységnek alapot. Azt mondja, melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. Ahhoz tehát, hogy az embernek az életében legyen reménység, megalapozott reménység, ahhoz az apostol egyrészt azt mondja ki, hogy tanulnunk kell a régi írásokból. Tanulnunk kell az Isten lényét, az Isten eljárási módját, tanulnunk kell azt, hogy az Isten hogyan viszonyul az emberhez, mert a mi tanulságunkra irattak meg, és legfőképpen két dolgot kell megtanulnunk. Az egyik, hogy álhatatosságra van szükségünk. Ahhoz, hogy az ember életében megalapozott reménység legyen, ahhoz nem szalmalánk fellobbanásokra van szükség, nem arra van szükség, hogy érzelmek szerint az ember hol lángoljon, hol meg közömbös legyen az Isten iránt, hanem kitartó közeledésre van szükség az Istenhez. Folyamatos, állandó, egyenletes, nem változékony, kitartó közeledésre. Annak az embernek lesz tehát megalapozott reménysége, aki nem hullámvasútként éli meg a hitéletét, hogy hol közeledik az Istenhez, hol meg távol van az Istentől, hanem aki napról napra, lépésről lépésre halad ebben előre, aki állhatatos ebben. Úgy is mondja ez a kifejezés, ugye ezt az ötödik fejezet kapcsán már említettem, hogy alatta marad a tehernek. Ezt jelenti állhatatosnak lenni az életben, alatta maradni a tehernek, hordozni a terheket, szabályszerű küzdelemmel hordozni a terheket, ami azt jelenti, hogy az Isten gondviselésére bízom a megoldást, és nem a saját elképzelésem szerint, a saját eszem szerint hozok létre megoldásokat, és teszem ezzel nehezebbé a helyzetemet, tegyük hozzá nyugodtan. Tehát az egyik, amit meg kell tanulnunk a régi korok hívőitől, a bibliai történetekből, az, hogy a hitnek álhatatosságra van szüksége. Kitartó hitre van szükségünk, álhatatos hitre van szükségünk, hogy megalapozott legyen a reménység az életünkben. A másik, hogy el kell fogadnunk az Istentől a helyreigazítást is, és a bátorítást is. Így mondja, hogy az írások vigasztalása által reménységünk legyen. Itt a vigasztalás szó helyén a paraklészis kifejezés szerepel. Ez a kifejezés már előkerült a 12. fejezet bevezetés első verseiben, az első versében, amikor úgy fogalmazta, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai. Itt ugye vigasztalásnak fordította le, ez a szó azt jelenti, hogy vigasztalás és kérlelés. Tehát ahhoz, hogy az embernek reménysége legyen, ahhoz az Isten beszédének a helyére kell kerülni az ember életében. Az egyik helye az a vigasztalás. Hogy az ember reménységet, bátorságot, bizalmat merítsen az Isten ígéreteiből, az Isten lényéből, hogy az Isten erkölcsi lénye garancia a megoldásra. Az Isten lénye, aki a szeretet, aminek a lényege a szeretet, ez a garancia arra, hogy az Istenben megbízhat az ember, mert bizalomra méltó lény. Mert nem fog visszaélni az ember kiszolgáltatottságával, mert nem fog hatalmaskodni az emberen, hanem az embernek jót akar, az embernek a javát akarja az Isten. Az Isten ezért ígéreteket adott, az Isten ezért feltárja maga erkölcsi lényét az írásokban, és az Isten beszédének az a feladata, hogy mi megismerjük a beszédén keresztül az Istent, mi megismerjük azt az Istent, akinek a megismerése egyenértékű az örök élettel. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, mondta Jézus Krisztus. Tehát helyére kell kerüljön az írás ebből a szempontból, hogy kicsoda az Isten, azt én ne a magam kútfejéből merítsem, ne azt mondjam, hogy én úgy gondolom, hogy ilyen, hanem mondjam azt, hogy az Isten adott magáról kinyilatkoztatást, és én ezt tanulmányozom. Én ebben keresem, hogy kicsoda az Isten, és mit üzent számunkra. A másik, hogy az Isten lényéből ne csak a bátorító, ne csak a vigasztaló, az Isten szavából ne csak a vigasztaló dolgokat fogadjuk el, hanem fogadjuk el az Isten bensőséges kérleléseit is. Mondhatnám így is, hogy az Istennek az intését, vagy az Istennek a feddését is. Amikor az Isten az ő beszédével utat akar mutatni az embernek, amikor helyre akarja igazítani, célirányosan útba akarja igazítani az embert. Annak az embernek lehet tehát megalapozott reménysége, aki az Istent az életében álhatatosan keresi, akinek az életében ez nem ilyen fellángolásszerű, hanem kitartó, folyamatos, és a folyamatosságra pedig abban van szükség, hogy amit megértettem, amit megismertem az Istenből, abban elkezdjem gyakorolni, abban követőjévé legyek az Istennek. Hogy amire az Isten kér, arra én hallgassak. Abban én lépésről lépésre haladjak előre, hogy az engedelmesség útján járjak. Hiszen ez az Isten célja, hogy az ember engedelmességét helyreállítsa. Az az ember tud tehát bízni, annak az embernek lehet megalapozott reménysége, aki tanulja az Istenben való bizalmat a Szentírás segítségével, és aki ezt kitartóan teszi, aki ebben előre halad, aki tanulja, hogy kicsoda az Isten, és aki tanulja, hogy mit tanít az Isten, mit akar az Isten az embertől, mit tanít az emberi életről az Isten. Ekkor az emberben meg tud születni a reménység, és a 13. verset szeretném most kiemelni. Pál apostol áldás kívánása viszont egy érdekes összefüggésre hívja fel a figyelmet. A reménységnek Istene, tehát az az Isten, aki a reménységnek alapot szerez, az ő beszédével, az ő ajándékaival. A reménységnek Istene töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Ugye az ember hitáltal békességet nyerhet az Istenben, meg tudja ragadni az Isten ígéreteit, De ez különböző intenzitású lehet. Jönnek nehézségek, jönnek megpróbáltatások, amikor, hogy így mondjam, nehéz átélni azt az örömöt és azt a békességet, amit a megpróbáltatásokon kívül élvez az ember. Pál apostol kívánsága az, hogy az ember ne csak akkor érje át az örömöt, az Istennel való békességet, az Istenben való elrejtettséget, amikor nincs megpróbáltatás az életében. Amikor előtte van, vagy már túl van rajta. Mert olyankor, hogy így mondjam, olyankor nem nehéz. Olyankor nem nehéz örülni, olyankor nem nehéz átélni a békességet. De az embernek arra van szüksége, és a hit ebből a szempontból hatalmas nagy dolog, hogy arra képesíti az embert, hogy miközben szenved, tapasztaljon erőt, békességet és örömet. Tehát a kereszténység, az Istenbe vetett bizalom azért nagy dolog, mert képesíti az embert szenvedni és közben örömteli életet élni. Képesíti arra, hogy eleget tegyen a kötelességeinek, és közben ne fásuljon bele, ne fáradjon bele, hanem mindezt örömmel tudja megtenni. De ha megnézzük Pál apostolnak a megfogalmazását, akkor az is kiderül, hogy ezt az örömöt és ezt a békességet, ezt nem az ember hozza létre magában. Az ember azt tudja megtenni, hogy tanul, azt tudja megtenni, hogy kifejezi a bizalmát az Isten iránt, de az az áldás, az a reménység Istenétől jön, hogy a hívésben tud örülni és békességben lenni. Ja, hát hívjam fel erre a kis kifejezésre a figyelmünket, hogy hívésben. Mondhatta volna azt az apostol, hogy töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben. De itt nem ezt mondja a görög szövegben sem, hanem azt mondja, hogy a hívésben a hinni igének az igei alakját használja, és nem a főnévi alakját. Mi lehet a jelentősége ennek? Hogy nem úgy általában mondja azt, hogy legyen öröm a mi hitünkben, hanem akkor, amikor a hitet gyakorolni kell. Akkor, amikor nincs békesség és nincsen öröm a külső körülményekben. Amikor az ember nem látja a megoldást, mert hinni akkor kell, amikor nem látja. Hinni akkor kell, amikor nincsen ott. Amikor szükségben van. És amikor az ember benne van a háborúságban, benne van a küzdelemben, benne van a megpróbáltatásban, Pál apostol áldás kívánása azt fejezi ki, hogy az Isten meg tudja adni az embernek, hogy már akkor örüljön, és akkor békességben legyen, amikor még nem oldódott meg a problémája. Amikor még az a probléma akut, amikor ott van, amikor fáj, az Isten akkor szeretne megajándékozni örömmel és békességgel. Ehhez az embernek a bizalmára szükség van. De ez a bizalomból nem automatikusan következik. Nem az ember hozza létre, így értem ezt. A bizalomból következni fog, de ez az Isten ajándéka. Tehát az embernek nem azt kell kicsiholnia magából, hogy ő örüljön és békességes legyen, mert ezzel az Isten tölti be az ember szívét. Hanem azt kell megharcolnia, hogy minden körülmények között higgyen. Ezt kell megharcolnia. Amikor az ember bízik, amikor az ember bízik az Istenben, akkor az Isten meg akarja ajándékozni, hogy a nehézség és a megpróbáltatás, a baj közepette örömöt és békességet találjon ő benne, elrejtettséget találjon ő benne. Ehhez természetesen szükség van arra, hogy az ember a hit leckéiben eljusson oda, hogy a bizalmát kifejezi az Isten iránt, és ne csak úgy higgyen, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben, hanem higgyen szilárd meggyőződéssel, és előre hálát tudjon adni, hálát adjon az Istennek a megoldásért. De még egyszer hadd hangsúlyozzam ki. Az ember ennél tovább nem tud menni. Békességet teremteni magában, örömöt csiholni magából, amikor nincsen öröme, ez képmutatás lenne. Ezzel az Isten ajándékozza meg az embert. Akkor tudja megajándékozni, amikor az ember álhatatos, álhatatosan keresi őt, és amikor elfogadja az Isten beszédét, akár vigasztalásként, akár intésként, akár helyreigazításként, feddésként is. Amikor egy ember ezt teszi, akkor az Isten meg akarja ajándékozni. Egy olyan ajándékkal, ami az élet terhei hordozásában hatalmas nagy ajándék. Örülni és békességet átélni, a Szentléleknek az erejét tapasztalni a hívés közben, a megpróbáltatások között. Ez az apostol részéről egy áldás kívánás. Azt kívánja, hogy mindez történjen meg a hívő emberek életében. Én is ezzel hadd fejezem be ezt az előadást, mert végére értünk a ma esti előadásnak. Én kívánom, hogy mindazok, akik itt jelen vannak, azok a hitnek ezt a részét is tapasztalhassák meg. Nem csak azt a részét, hogy tudom, hogy az Isten van, és hitvallást teszek róla, nem csak azt a részét, hogy bízom benne, hogy fog segíteni, és majd örülhetek akkor, amikor már megoldódott a problémám, hanem a hitnek azt az örömét és azt a békességét, amely képesíti az embert arra, hogy a nehézségben, a megpróbáltatásban is megmaradjon a bizalom, a reménység és az öröm. Ez az Isten ajándéka. Ezzel az Isten ajándékozza meg az embert, hogyha az ember tud erről, hogy ilyen van, és hogyha az ember kész elfogadni ezt az ajándékot az Istentől. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor most lehetőség van arra, hogy beszélgessünk. Illetve, mint hogy itt úgy szoktuk, tartunk egy 10 perc szünetet, hogyha valakinek el kell menni, akkor erre lehetősége legyen.